Az elmúlt évtizedben 1 millió új munka jött létre idehaza. A kormányzat célja, hogy a 4,7 millió foglalkoztatottat 5 millióra tornázza fel, mondta a Napvendége című műsorban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. De van-e még ennyi magyar a munkaerőpiacon? Palóc Andrész szerint a részmunkaidőben dolgozóknál is egyes munkanélküliségi országrészetben van még mozgástér. Szajlő Csaba beszélgetett vele.
Érdekes téma, amit állandóan lehet feszegetni, Magyarország gazdasági fejlettsége.
Szerintem itt egy jó mutató, hogy az EU-hoz képest, vagy ahhoz viszonyítva a fejlettségünk olyan alakult 2010 óta. Ez egy jó, mondjuk úgy, mérőfoka a kormányzati teljesítménynek, eredménynek. És e tekintetben azt tudom elmondani, hogy picivel több mint 65% fölött, majdnem 66%-án voltunk az átlagos EU-s fejlettségnek 2010-ben. És tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy persze a többiek is haladtak előre, de mi talán mondhatom, hogy gyorsabban haladtunk, tehát a kormányzati teljesítményt itt szerintem jól lehet mérni, ugyanis eljutottunk a 76%-ig, tehát egy bő 10% pontot tudtunk javítani. Még egyszer mondom, ez egy mozgó érték, hiszen az övék is folyamatosan, tehát nem egy helyben toporgott az elmúlt 16 évben az egész Európai Unió. Mégis ebben azt tudom mondani, hogy jelentős előrelépés volt, és most az EU-s fejlettség 76%-án vagyunk. Ezzel nem vagyunk meg, tehát félreértés ne essék. Azt kell elérni, hogy a legjobbak között legyünk. De az, hogy az elmúlt 4 kormányzati ciklusban ne sikerült volna érdemben előre haladni, hogyha csak ezt nézem, ezt az egy összehasonlítást, azt kár volna elvitatni, egy jelentős előrelépést tudtunk itt megvalósítani.
Ugye tegyük hozzá, hogy az elmúlt 16 évet azért bőven megspékelték a válságos vagy kudarcos időszakok is, mármint ami a gazdasági folyamatokat illeti, emlékezhetünk a Covid-ra, az energiaválságra, vagy éppen a jelenlegi zajló háborúra. Ezek mennyire vetették vissza, vagy fékezték a gazdaság lendületét?
Jelentős mértékben, különösen az elmúlt időszakban a geopolitikai feszültségek, korábban meg a Covid-dal kapcsolatos kérdések, azok mindenkinek a homlokterébe voltak, és a gazdaság is kénytelen volt ezekre nyilvánvalóan reagálni, hiszen a gazdaságot is csak egy minket körülvelő világ értelmezési tartományán lehet értelmezni. De azért ezt mégiscsak el lehet mondani, hogy ennek ellenére például szerintem egy nagyon jó kormányzati mérőfok a teljesítményre, hogy hogyan áll foglalkoztatási ráta, tehát hogy sikerült-e megőrizni a munkahelyeket, ebben hogyan állunk, és azt tudom mondani, hogy a legutóbbi adatok szerint, hogyha az EU-s összevetést nézem, akkor Magyarország a felső harmadban van, és az EU-s átlagot is 4% ponttal tudjuk verni, csak hogy a számokat azért mondjuk el egyszer, ugye 75% fölött van a magyar, és 71% körül az EU-s átlag, tehát az EU-s átlagnál lényegesen jobb a mi foglalkoztatási rátánk, és amúgy is a legjobb harmadban van, ugye V4-es összehasonlításban a csehek azok, akik egy nagyon picit előznek minket, de a többieket előzzük, és a régióban is amúgy kiemelkedően jól teljesítünk.
A százalékos összevetések mellett nézzük a gyakorlatban is, ezt mit jelentett mondjuk 2010-ben, és mit jelent most már, mint ami a foglalkoztatott a konkrét számát illeti.
Igen, ugye nagyon fontos volt, hogy ez most már távolinak tűnik, ugye azt jelentett, hogy akkor volt egy nagyjából 3,67 millió foglalkoztatott vagy munkában lévő ember. Tehát ennyi honfitársunknak volt akkor munkája, borzasztó állapotok voltak, bőven 10% feletti munkanélküliséggel. És eljutottunk odáig, hogy most 4,6 és 4,7 millió fő között mozog a foglalkoztatottak száma, ugye ez attól függ, hogy melyik havi statisztikát nézzük, de most azért mondom ilyen megengedően, mert egy nagyjáboli viszonyszámot nézünk, tehát sikerült létrehozni az 1 millió munkáját, amit annak idején vállaltunk, és a miniszterelnök arról is beszélt, pont az évértékelőjén nem olyan nagyon rég, hogy a cél az, a következő cél az, hogy eljussunk az 5 millió foglalkoztatott, vagy 5 millió dolgozó emberhez.
Ilyenkor persze rögtön felmerül a kérdés, hogy honnét lesz tartalék erre?
Ugye nagyon fontos, hogy egy csomó olyan ember van, aki részmunkaidőben dolgozik, és onnan is lehet például, illetőleg azért vannak még olyan országrészek, ahol azt látjuk, hogy a bár amúgy nagyon alacsony munkanélküliségi rátánk van, azért bizonyos országrészekben ez még eltérő, tehát ott még magasabb adott esetben, úgyhogy azért még van ebben mozgástér. Illetve azért azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban akár a fiatalabbak, tehát a 20 évesek is nagyobb arányban kezdtek el dolgozni, egyetem mellett is egyre többen valamilyen munkát vállalnak, és az idősebbek között is ugye számos olyan életpálya van, ahogy az élethosszunk is, és szerintem ez nagyon fontos, és ez egy jó dolog, hogy ahogy nő az élethosszunk, úgysem föltétlenül jelenti azt mindenkinek a nyugdíjas kor, hogy akkor ő tényleg valójában nyugdíjba megy, hanem vannak olyan jellegű munkák, vagy vannak olyan jellegű, hát akár csak ha megnézem, én is dolgozom olyan emberekkel, akik korábban lényegesen aktívabbak voltak, de most is tanácsadóként, vagy a tanácsaikkal ellátva bennünket idősebbként is aktívan segítik például a meglátásaikkal a gazdaság működését.
Hát úgy gondolom, a munkaerőpiachoz szervesen hozzátartozik a bérek alakulása is. Ezen a téren nagyon idézőjelvetével mondom, büszke a kormány arra, hogy idén például 11%-kal emelkedett a minimálbér. Ez miért akkora vívmány?
Ja, menjünk egy kicsit vissza, mert ugye az volt a legfontosabb feladatunk, hogy volt itt egy magas infláció, és ez elvitte a bérnövekedéseket akkor. Tehát azokban az időkben, ugye ne feledjük el, hogy, és én ezt nem is szeretném így eltagadni, hogy a 2023-as évben egy jelentős infláció miatt egy reálbér csökkenés volt. Ezért nekünk az volt a házi feladat és a kutya kötelesség, hogy ezt visszadolgozzuk, sőt, erre rátegyünk már, mint a reálbér emelkedésre, tehát az infláció felett érezhető béremelkedést megvalósítsunk. Ennek egyik fontos eleme volt amúgy a minimálbér, ugye ezzel kapcsolatban talán érdemes hozzátenni, hogy a leginkább fontos, hogy a most 2025-ről 26-ra az egyik legnagyobb mértékben nőttek a minimálbérek, de összességében, ha 10-26-os egész ciklust nézem, vagy négy ciklust, akkor azt tudom mondani, hogy amúgy a reál jövedelme a magyaroknak nőtt a második legnagyobb mértékben az EU-n belül, tehát megint csak reál értéken, tehát inflációval teljesen korrigálva. És ebből a szempontból itt egy kettős dolog van, az elmúlt 16 évben is egy jelentős, amúgy reálbéremelkedés volt tapasztalható, 80%-os, és amúgy az elmúlt különösen 2023 óta tartó időszakban meg egy nagyon intenzív béremelkedés figyelhető meg, elsősorban a minimálbér, de másodszorban ugye nem csak az, hogy emelkedtek a bérek, hanem az úgynevezett, nagyon csúnya szó, de adóék, magyarán, hogy hogyan csökkentettük az adókat. Ugye akár a családi adókedvezmény, akár az SZIM-mentessége folyamatosan az édesanyáknak, ugye három gyermekeseknek, vagy januártól ugye a két gyermekeseknek, a családi adókedvezmény pedig nyáron egyszer 50%-kal nőtt, most pedig januárt ugye a duplára emelkedett. Ezért van amúgy, hogy a statisztikai adatokban a nettó bérek magasabb arányban is nőnek, mint a bruttó, magyarán szólva az állam többet hagyott amúgy is az embereknél.
Egyébként mennyire versenyképes a magyarországi bérrendszer mondjuk a kelet-közép-európai régióhoz? Első körben vagy javaslom, mérjük magunkat ehhez, és utána nézzük meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy visszacsábítsuk a külföldön dolgozó honfitársokat.
Ugye nagyon fontos, hogy amikor azt nézzük, hogy a régióban hogyan alakulunk, akkor lehet nézni a bérdinamikát, meg lehet azt is nézni például, és én ezt nagyon szeretem, ezt a mutatót, hogy mire jut. Hogy nem csak a fogyasztás, hanem például a megtakarítási ráta az egyik legmagasabb az EU-n belül nálunk, tehát magyarán szólva a magyarok tudtak valamennyit félretenni, tudtak valamennyit spórolni, és miatt még valaki azt mondaná, hogy persze ez azért van, mert a leggazdagabbak, jelentem egyáltalán nem csak, vagy nem így van, hiszen hogyha megnézzük, akkor például az állampapírokat, azokat jellemzően 1 és 5, illetve 5 és 10 milliós mondjuk úgy állománnyal rendelkezők nagy arányban jegyezték le. Tehát mondhatjuk azt, hogy az átlag emberek, az átlag családok, vagy a nyugdíjasok egy jelentős részben tudták a félretett pénzüket ott állampapírba tenni. Ugye nem is véletlen azért kapcsolódik ez a téma, mert bár messziről indítok, de az állampapír kérdés egy ilyen óriási sztori volt, azt gondolom. Az, hogy 50% feletti mértékben volt külföldi kézben a magyar finanszírozás 2010-ben, és ezt sikerült lehoznunk. A legjobb év talán a 21-es volt, de azóta is azt mondom, 30%-ra. És közben a lakosságit meg sikerült felhozni 21% ponttal, és jelentem jelenleg az EU-ban a legmagasabb a lakossági kézben lévő részarányunk. Többen kérdezik, hogy ez hogy lehet. És amikor valaki ugye azzal támad minket, hogy magasok a kamatok, ugye ez mit jelent? Az, hogy valójában a családok megtakarítási nőnek ilyenkor. Tehát amikor az állampapírokat nézzük, hogy azok hogy állnak, akkor az azt jelenti ilyenkor a lakossági oldalon, hogy akkor a lakosság számára például magasabb megtakarítások lesznek. És nekünk ez is egy kimondott célunk volt, hogy a lakossági megtakarítások is nőjenek. Tehát ne csak arra jusson, ami a muszáj, hanem tudjanak félretenni, sőt, például a belföldi turizmust is szoktam nézni, mint egy jó adatsor, mert ugye az azt mutatja meg, hogy túl azon, amikor kifizeted a rezsit, a lakhatást, meg a tankolást, meg egyebek, marad-e pénz hosszú hétvégére, meg családdal, amikor kell menni húsvétolni, vagy bármi ilyesmi. És amikor azt látjuk, hogy ebben van egy növekedés, akkor nem azt mondom, hogy már rendben vagyunk kész, de hogy azért elmozdulás volt, főleg, hogyha mondjuk 10 óta nézem így hosszú távon, az vitathatatlanul megvan.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjét, Palóc Andrét hallották. Zene, kis érdekesség, 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.